lesz a Lélek Koffein anyával?
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélek Koffein Podcast legújabb adásában. Minden héten hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
A mai vendégem Szaurer Judit, gasztro-PR szakember, akivel a gasztronómiáról, a hivatásáról és a saját útjának megtalálásáról, illetve mind a kettőnk szerelem helyszínéről, a Balatonról beszélgettünk. Judit 2010 óta több hazai gasztronómiai vállalkozás kommunikációs stratégiájának kialakításában, márkák felépítésében, sikeres rendezvények lebonyolításában vett részt. Hallgassátok szeretettel! Szia Judit, hát nagyon szépen köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívásomat így a Lélek Koffein Podcastben, és hát megtisztelsz, hogy itt vagy, és hogy bár Skype-on, mert még mindig karantén helyzet van, de hogy eljöttél virtuálisan hozzám, és egy kicsit mesélsz magadról. Kérlek, segíts egy kicsit a hallgatóimat, honnan ismerhetünk téged?
Sziasztok! Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg hogy gondoltál rám. Én Szaurer Judit vagyok, és gasztrokommunikációval, illetve mindenféle gasztronómiával kapcsolatos tartalomgyártással foglalkozom. És hát igazából, hogy ki honnan ismerhet, talán szerintem, ami leginkább kötődik az én nevemhez, az a balatoni gasztrotérkép, illetve balatoni munkáim, illetve az elmúlt évek során a saját közösségi média oldalaimon is egész sokan lettek, így a legnagyobb örömömre csupa olyan ember, akit érdekel a gasztronómia, meg a különféle ezzel kapcsolatos kalandozások, úgyhogy azt hiszem, hogy talán innen. De én még mindig néha meglepődök rajta, amikor találkozom élőben olyan emberekkel, akik követnek és jó visszajelzést adnak, tényleg mindig nagyon szuper érzés, úgyhogy egy klassz dolog talán ez a virtuális tér, hogyha az ember megfelelően használja.
Judit, kérlek, segíts egy picikét így rendbe rakni így a gondolataimat. Hogy indult? Tehát oké, hogy gasztró, meg Balaton, meg kommunikáció, PR, de hogy vegyítetted össze ezt a több pillért az életedben?
Ez egy nagyon gyakori kérdés szokott lenni egyébként hozzám. Nagyon sokan megkérdezik, tehát tisztában vannak azzal, hogy gasztronómiával foglalkozom, meg követik a munkásságomat, de azért mindig meg szokták kérdezni, hogy pontosan tulajdonképpen mit is csinálsz. Úgyhogy az egy jó dolog, hogy az emberek fejében összeáll, hogyha gasztronómia, meg kalandozások, meg Balaton, akkor Judit, de egyébként nem teljesen ismerik az emberek, hogy pontosan miből áll az én tevékenységem, úgyhogy elmesélem nagyon szívesen. Igazából nekem a gasztronómia az mindig jelen volt az életemben, szerintem már egészen gyerekkoromtól kezdve is a mi családunkban ez egy nagyon fontos dolog, mai napig nagyon szeretünk enni, inni, főzni, közösen otthon lenni, nagy családi főzések, nagyon szeretünk együtt utazni, és akkor olyankor mindig elmegyünk szuper helyi éttermekbe, piacokra, megkóstolunk mindenféle helyi specialitást, alapanyagokat, itthon is nagyon szeretek egyébként piacra járni, meg új dolgokat felfedezni, szóval azt hiszem, hogy én ebbe úgy bele nőttem, meg bele szocializálódtam a gasztronómia, meg úgy az életnek a szeretetében, és innen jön ez a dolog. Egyébként én kommunikációt és újságírást tanultam, és az első időszakban már a főiskola mellett is médiában dolgoztam különféle területeken, mind elektronikus, mind online írott médiában is, először gyakornokként, aztán szerkesztőként, riporterként, újságíróként is dolgoztam. Nagyon nagy nevű tanárok mellett, meg a korábbi, van, ami már nem létezik közülük felület, de azért elég jó médiumoknál sikerült nekem szakmai gyakorlatot, illetve aztán munkatapasztalatot is szerezni. Aztán egyszer csak úgy éreztem, és ez most már azért jó sok évvel ezelőtt volt, én közéleti területen dolgoztam, hogy nekem egy picit elég volt így ebből a politikai témából. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem követem a híreket, meg abszolút megvan a véleményem mindenről, meg olvasok, tájékozódom a mai napig, viszont úgy éreztem, hogy nem szeretném azt, hogy ez a munkámat és az egész napomat kitöltse. Viszont a gasztronómiát, meg az utazást, meg ezt az egész ilyen lifestyle irányt nagyon szeretem, és először elkezdtem gasztrotémában cikkeket írni, még a hvg.hu-nak, aztán a Világ Budapestnek, Világ Balatonnak, Fördőzé csapatának, szóval különféle helyeken írtam, és aztán ezzel párhuzamosan 2010-ben kezdtem el gasztro kommunikációval foglalkozni, de akkor még nem a saját vállalkozásomban, hanem egy akkor indult gasztro startup, ami azóta már átalakult, illetve most már nem teljesen abban a formában létezik, ez a Baldassi Group volt még anno 2010-ben. Én ott kezdtem el PR-osként dolgozni, teljesen ilyen learning by doing alapon, mert hogy ott volt egy csomó lelkes fiatal, és az egész gasztronómia még mostanihoz képest sokkal inkább gyerekcipőben járt, de hát óriás lelkesedéssel beleugrottam, és nagyon megszerettem egyébként ezt a területet is, és aztán utána dolgoztam még a Hubertékkel, a Kiosk és a Bábel márkákon szintén, mint PR-os. És aztán 6 évvel ezelőtt akkor döntöttem úgy, hogy egyrészt nagyon, szerintem nagyon sok izgalmas gasztróvállalkozás bontogatta a szárnyait, és egyre inkább felgyorsult ez a világ, és mindenféle hatásoknak köszönhetően egyre többen érdeklődtek, meg szerették, egyre több új hely nyílt, és akkor úgy láttam, hogy igazából az, amit én szeretek csinálni, az a szervezés, tervezés, kreatív dolgok, összekötni az embereket, megszervezni, hogy megtörténjenek ezek a dolgok, és egy hidat képezni tulajdonképpen az éttermek, meg a vendégek, meg a felhasználók között, és akkor vágtam bele a saját vállalkozásba, akkor kezdtem el a saját kis PR cégemet, ami a saját nevem alatt fut a mai napig, és igazából először első időkben azért egy picit nehezebb volt, mert egy kicsit olyan érzés volt, hogy úgy az ember fejest ugrik a semmibe egy korábbi státuszból, de aztán ezek a félelmek, ezek hamar elmúltak, és hál' Istennek, tehát a mai napig úgy érzem, hogy azt csinálom, illetve azzal foglalkozhatok, amit tényleg szeretek, meg érdekel. Ez nem azt jelenti, hogy az egész csak egy ilyen játék és mese, ahogy idézzünk egy rajzfilmet, tehát azért rengeteg nehézség is van, és nem csak abból áll ez a munka, ami az Instagramon látszik belőle, de ettől függetlenül én tényleg a mai napig úgy érzem, hogy egy ilyen flow élményt ad nekem ez az egész. Úgyhogy így indult, és aztán így évről évre lett, egyik munkából jött a másik, igazából aztán kezdtem egy kicsit tudatosabban építeni a saját márkáimat is, és így alakult tulajdonképpen az én kis pályám.
Akkor ha jól értem, egy picit így ilyen kis mellékvágány, tehát hogyha nekem mondjuk tegyük fel, egy gasztronómiával kapcsolatos vállalkozásom van, ez lehet akár egy étterem, vagy akár egy kis balatoni büfé, amiből kifejezetten személyes márkát szeretnék építeni, akkor én téged megkereshetlek, és ebben segíted a munkámat?
Igen, igazából engem bárki megkereshetett a weboldalamon is, meg az összes közösségi média oldalon fent vannak az elérhetőségek, és viszonylag hamar igyekszem reagálni is. Ugye ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy picit one-man show, amit én csinálok, tehát alapvetően nagyon személyes, és azért az én időm és a kapacitásom az, ami egy határt szab a dolgoknak. Általában 3-4 projekttel szoktam egyszerre foglalkozni, illetve abban az időszakban, amikor a balatoni gasztrotérképet készítjük, akkor egy picit ott van inkább a fókusz az évnek az első felében. Most egy kicsit ugyan minden a vírus miatt tolódik, de olyankor többet dolgozom a balatoni projektjeimen. De alapvetően meg szokott lenni egy összhang, általában olyan ügyfelek keresnek meg, akiknek szimpatikus vagyok, tetszik a munkám, vagy hallottak rólam valahonnan, és szerintem az egész munkámnak, meg az együttműködéseknek ez szokott lenni az alapja, hogy van köztünk egy összhang, hogy értjük egymást, vagy egy picit hasonló nyelvet beszélünk. Tehát én olyan projektet, vagy olyan ügyfelet nem szoktam vállalni, és ez hál' Istennek nagyon ritkán fordul elő, hogy ilyenbe belecsúsztok, ahol nincsen meg ez a közös hang, vagy teljesen más ízlésvilág, vagy egész egyszerűen az első beszélgetéskor látom, hogy nagyon mást akarunk, akkor előfordul, hogy azt mondom teljesen őszintén, és azt gondolom, hogy korrekt módon, hogy szívesen ajánlok egy kollégát, vagy mást, vagy aki jobban élik az adott projekthez, de egyébként összességében nagyon, nagyon jó együttműködések szoktak lenni, úgyhogy akár ismeretlenül megkeresnek, vagy ajánlás útján, vagy akár a az interneten keresztül, és akkor ez mindig úgy zajlik, hogy először csak egy e-mailben kérek egy bemutatkozást, és akkor utána én utána nézek, felkészülök, van egy személyes találkozás, megnézem az adott helyet, hogy legyen egy impulzusom arról, hogy, hogy mi az, amiről kellene majd, hogy a kampány szóljon, úgyhogy igazából az így szokott történni, igen, vannak egészen kicsi ügyfeleim, akik mondjuk személyes márkát építenek, én dolgozom tanácsadóként is, tehát előfordul az is, hogy csak néhány alkalommal, egy-egy alkalommal valamilyen témát körüljárunk, személyesen vagy online formában zajlanak ezek a konzultációk, most inkább online formában az utóbbi időben, illetve dolgozom projekteken is, ez azt jelenti, hogyha mondjuk valaki nyit egy új helyet és szeretne egy bevezető kampányt, vagy van egy meglévő hely, ahol megújít valamit, vagy bevezet egy új szolgáltatást, ahhoz kötődően ezek általában ilyen negyedéves, vagy 3 hónapos szakasz szokott felölelni, illetve vannak olyan munkáim is, ahol pedig hosszabb távon, akár éven vagy több éven keresztül együttműködünk hosszabb távú stratégiákon.
Ugye hihetetlen vagy, meg így érzem az erőt, energiát benned, tehát, hogy imádod a munkádat, és tényleg, ahogy beszélsz róla, már ott van a flow, hogy említetted ugye a balatoni gasztrotérképet, és lehet, hogy azért ezt sokan nem ismerik, bár már ugye én azt gondolom, hogy az országosan most már egyre népszerűbb brandé márkává vált ugye ez a térkép, amit ugye minden évben kiadtok. Mesélsz nekem egy picit erről, akár így a pályafutásoddal kapcsolatosan, hogy hogy indult, illetve, hogy mit takar a balatoni gasztrotérkép?
Igen, hát nekem ez a teljes mértékben a szerelem gyerekem, ami azóta persze már kinőtte magát egy komplett vállalkozássá. Úgy indult, igen, a gasztronómia az egyik nagy szerelem az életemben, meg persze a párom, de azt mondtam, hogy a másik pedig a Balaton, úgyhogy igazából a Balatont és a gasztronómiát szerettem volna valahogy ötvözni, és 2015-ben indítottuk el ezt a márkát, és akkor még egész piciben kezdtük, és az volt pontosan a története, hogy én nagyon régóta kötődöm a Balatonhoz, mi már gyerekkorunkban is rengeteget nyaraltunk ott, de ez az igazi nagy szerelem, ez egyébként felnőtt koromban érte engem a Balatonnal. Nekünk Balatonfüreden van egy kis házunk is, és én nagyon sok időt töltök ott, nem csak így a klasszikus értelemben, mert szezonban, hanem más időszakokban is. És 2015-ben volt egy munkám egy csopaki borászattal, illetve egy étteremmel, és az egy nagyon-nagyon sikeres projektnek bizonyult, és viszonylag hamar nagyon-nagyon jó kis márkát sikerült felépítenünk, és ennek kapcsán volt egy beszélgetés az akkori tulajdonosokkal, hogy jó lenne, hogyha valamilyen olyan kampányt sikerülne kitalálni, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a Balaton nem csak 2 hónapból vagy 3 hónapból áll, és hogy augusztus 20-a után nincsen vége az életnek a Balatonon, és hogy itt igenis vannak jó helyek, jó éttermek, olyan szolgáltatók, akik nyitva vannak. Azt szoktam mondani mindig, hogy ez egy ilyen ördögi kör, hogy az emberek sose tudják, hogy most mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, mert hogy nem nyitnak ki az éttermek, mert nem jönnek már az emberek, vagy az emberek nem indulnak el, mert úgy sincs nyitva az étterem.
Érthető,
igen. Ezt szerintem kizárólag abból az irányból lehet megfogni, hogyha az éttermek kezdenek egy picit nyitni, akár először csak hosszított nyitvatartással, aztán utána akár szezonon túli nyitvatartással is. Úgyhogy igazából így indult, hogy beszélgettünk erről, és eszembe jutott az ötlet. Egyébként nem pont ugyanezt, de hasonló ilyen összefogós jó példákat én láttam, akár csak a nem messze egyébként az osztrák határ túloldalán is, akár Burgenlandban, vagy néhány osztrák bor régióban, ahol megpróbálnak közösen jó márkák összeállva létrehozni valamit. Ugye ez volt a kiinduló ötletem, hogy biztosan vannak azért a környéken, én ismerem azért elég jól. Első körben a Balatonfüred csopak Tihany régióban kezdődött a gasztrotérkép, mert én is oda kötődöm, illetve az ügyfelem is ott volt annó. És akkor igazából néhány helyi vendéglátóssal beszélgettünk, mindenki bedobott neveket, hogy ki az, akit érdekelhetne egy ilyen összefogás, és akkor az első gasztrotérkép az úgy indult tényleg egy ilyen baráti összefogásból, hogy volt 15-16 vendéglátós, éttermesek, borászok, volt köztük cukrászda is, őket meghívtuk egy közös reggelire, és akkor ott beszélgettünk egy kicsit, meg én elmondtam, hogy mi az ötletem, nagyon jól fogadták, és így indult az első pici gasztrotérkép 2015-ben, még mindenféle ismertség meg hírnév nélkül, és aztán elkezdtünk építkezni, úgy látszódott, hogy van egyébként igény és kereslet is erre, és akkor egy év alatt három pici térképet sikerült kiadnunk, úgyhogy a Balatonnak három régiójában végül is, és aztán következő évre rá meg már sikerült, hogy összeérjen, tulajdonképpen körbeértünk, és akkor már az egész Balaton egy kiadványban tudott szerepelni, akkor kezdtük el a digitális fejlesztéseinket is, a weboldalt folyamatosan építgettük, szépítgettük a közösségi média oldalainkat is, ma már az Instagramon több mint 28 ezres aktív táborunk van, akik napról napra követnek bennünket, Facebookon is közel 15 ezeren, és aztán kettő évvel ezelőtt pedig sikerült egy újabb digitális lábat növesztenünk, ami pedig a Balatoni Gasztrotérkép applikáció, és ez elérhető mindegyik platformon, ingyenesen letölthető bárkinek az okostelefonjára, úgyhogy ez is egy nagy lépés volt nekünk. És hát idén igazából egy picit megtorpantunk, de nem állunk meg, hál' Istennek, azért tájékozódom, meg folyamatosan figyeltem a híreket, egy időben nem lehetett tudni, hogy mi lesz, és akkor nyilván muszáj volt megállítani a munkát. Március elején szoktunk elkezdeni dolgozni ahhoz, hogy június elejére meg tudjunk jelenni, illetve a digitális felületeink is frissülni tudjanak, meg nagyon jó kis kampányokat is szoktunk kitalálni a résztvevő éttermekkel, meg a szponzorainkkal is közösen, és most ebben muszáj volt megállnunk, de amikor jöttek a hírek a lazításokról, amiket először ugye most a vidéken vezettek be, akkor elkezdtem beszélgetni minden résztvevővel, igazából az egész gasztrotérképnek a motorja az a személyes kapcsolat, ami nekem megvan minden vendéglátóval, úgyhogy ez ettől azt hiszem, hogy a mai napig ettől működik jól, hogy van benne egy ilyen erő. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ha minden jól megy, de hát manapság már nem lehet tudni semmit, nincsen garancia semmire, de a legjobb szenárió szerint, hogyha minden úgy megy, ahogy szeretném, július közepére újra meg tudunk jelenni majd.
Most hogyan hatott rátok a karantén azon kívül, hogy megtorpantatok, és ugye személyes találkozásokon nem tudtatok részt venni, de hogy azért valamilyen szinten tudtatok haladni így a digitális világ által a munka folyamaton, vagy teljes mértékben megálltatok?
Hát, most a gasztrotérkép tekintetében kérdezed, ott igazából igazából gondolkoztam. Az első egy hét az egyébként minden fronton azzal telt, hogy megpróbáltam felfogni egyáltalán, hogy most ez mivel jár, meg mi történik, és aztán utána viszonylag gyorsan léptem így minden területén a munkáimnak, aminek egy része természetesen megszűnt, de aztán sikerült egy kicsit terveznem magamban a tevékenységemet. A gasztrotérképre visszatérve pedig igazából az első időkben én azt találtam ki, hogy a platformjainkat arra fogjuk használni, hogy azok, akik működnek, vagy valamilyen formában működnek, akár kiszállítással, akár elvitellel, vagy valamilyen segítségre van szükségük, a mi platformjainkon keresztül össze tudjuk őket kötni egymással és az emberekkel. Úgyhogy igazából a kommunikációnk az annyiban változott, hogy kifejezetten azokat a témákat posztoltam, illetve mutattam az embereknek. Egyébként a gasztrotérképet én kezelem a mai napig az összes digitális platformot is. Tehát én erre használtam ezt, hogy a termelőket összekössük akár a fogyasztóval, akinek mondjuk szüksége van valamilyen alapanyagra, és mondjuk az étterem nem tud tőle rendelni, mert nem üzemel, akkor nekik próbáltunk ezzel segíteni. Azoknak, akik kiszállítást vállaltak, azokat folyamatosan posztoltuk, a kínálatukat, illetve az elviteles megoldásoknál is ugyanezt próbáltuk, akik meg nem tudtak kinyitni, vagy bezártak, ott igazából nem nagyon volt semmilyen kommunikációs teendő, úgyhogy segítségnyújtásra próbáltam felhasználni a felületeket, illetve a saját felületeimen pedig, amit a gasztrotérképen kívüli felületeimen is próbáltam beszámolni arról, hogy kivel mi van, vagy kinek hogyan lehetne esetleg segíteni.
Hihetetlen. Nagyon buzogsz még ilyenkor is, és ez annyira jó. Figyelj csak, Judit, két kérdésem még, ha megengeded. Az egyik az, hogy ugye így annyira pöröksz, mész, flóba vagy, ugye még az interjú előtt egy picikét ugye utánad olvastam meg, én nem ismerlek személyesen, de én abszolút tisztában voltam vele, hogy ki is ez a Saurer Judit, ugye a PR kommunikációs szakmából fakadóan, és hogy látom ugye a közösségi felületeken is, hogy mindig valahol vagy. De mégis ugye, ha lélek koffein, akkor van időd egy picit elcsendesedni, megnyugodni, egy kicsit így a lelkedre hangulódni, hogyha igen, akkor milyen eszközöket használsz?
Na hát, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, és ilyen szempontból egy kicsit, ha lehet ilyet mondani, akkor azért örülök ennek a karanténosdinak, mert egyébként, ahogy mondtad, ez való igaz, hogy nem nagyon álltam meg az utóbbi években. Ez egyébként ennek természetesen azért megvan a hátránya is, annak ellenére, hogy valamiért én azt hiszem, hogy sikerült nekem egy olyan életfilozófiát, meg egy olyan, nem tudom, mindsetet kialakítani, ami nagyon pozitív, meg ami nagyon, nagyon energikus, de azért ez az időszak egyébként, ha behozhatom ezt ide ilyen párhuzamnak, ez egy csomó mindenre megtanított újra, illetve visszaemlékeztetett dolgokra, amiket elfelejtettem, vagy amikre nem figyeltem annyira, vagy egyszerűen nem tudtam értékelni. Ugye én a munkámból adódóan is, és ez azért eléggé összefolyik egyébként az én munkám, meg a szabadidőm is, hiszen nem egy 9-5-ig tartó irodai munka az enyém. Mindig mentünk valahova, rendezvényekre, eseményekre, vacsorákra, barátokkal, privátban is mentünk, munka miatt is mentünk, és pont ezt beszéltük nem olyan rég egyik este itthon a párommal, hogy nem is tudom, hogy az elmúlt egy évben hány olyan este volt egyébként, amit csak olyan nyugalomban otthon töltöttünk, és szerintem egy kezemen tudom számolni, vagy annál is kevesebb. Úgyhogy ilyen szempontból úgy, hogy sikerül egy picit, mert az elején pánikba estem természetesen, hogy hol az életem, meg hol vannak a munkáim, meg miért kell megállni, meg annyi jó ötletem van, stb. De aztán sikerült egyébként egy picit megnyugodnom, és annak örülni, hogy itthon vagyok, hogy szép a lakás, hogy főzhetek, hogy én egyébként is sokat edzek, de most minden nap szállok legalább fél órát mozgásra, meg magamra. Tehát ezeknek mind-mind nagyon örültem, és egyébként a karantén időszakot leszámítva pedig, ami nekem így a befele figyelés, meg a pihenés, az egyrészt én nagyon szeretek jogázni, és nekem az egyik legjobb barátnőm, ilyen szerencsés vagyok, hogy ő az egyik legmenőbb jogaoktató a Petra Flo néven tevékenykedik ő. Mi osztálytársak voltunk már általános iskolában is, és tényleg nem olyan régen számoltuk ki, hogy hány éve ismerjük egymást, és ezt most nem mondom meg, mert nagyon sok. Szóval én nagyon szeretem a jogát, és nagyon sokat segít nekem, nem csak mint mozgás, hanem az a fajta ilyen lelki állapot, meg az a légzés technika, amit én elsajátítottam ezáltal, az az élet más területén is sokszor jól jön, amikor stressz van, vagy szorongás, vagy idegesség, akkor igazából a légzés az, ami sokat tud segíteni. A jóga mellett én minden sportot egyébként, majdnem minden sportot nagyon szeretek, meg világéletemben sportoltam is régen, én teniszeztem, meg lovagoltam, aztán az utóbbi sok évben pedig jóga, személyi edzés, futás, párom nagyon szeret biciklizni, úgyhogy újabban néha vele szoktam biciklizni is, meg úszni, illetve ami még nekem egy óriási feltöltődés, meg pihenés, az a Balaton, és minden, ami a vízzel, meg a Balatonnal kapcsolatos, van szápdeszkám, és igazából amikor azt felfújom, és vízre tehetem, akkor ott így minden megszűnik, és így egyszerűen csodálatos, és így el tudok feledkezni legalább egy kis időre mindenről. Nem mintha egyébként annyira sok mindenről meg szeretnék feledkezni, mert persze vannak rossz dolgok, meg van stressz, meg elég maximalista vagyok, és nekem az okozza a legtöbb nehézséget, hogy megfeleljek így minden fronton mindig. Nem lehet tökéletesnek lenni, és ezt még meg kell tanulnom, mert legalább már tudom, viszont néha még nem mindig sikerült tudatosítanom magamban, hogy oké, ha nem vagyok az. Úgyhogy igazából a mozgás, sport, Balaton, természet, azt mondom, hogy ezek azok, amik adják nekem a feltöltődést. Meg persze nyilván azok az emberek, akik a legközelebb vannak hozzám, hogyha velük lehetek.
Még hogyha megengedsz egy utolsó kérdés, és vissza fogok kanyarodni a karrieredhez, hogy ugye említetted, hogy ezért 5 év alatt építetted föl a gasztrotérképet, ugye előtte már kommunikáció szakmában tevékenykedtél, dolgoztál, de mondd meg nekem, Judit, hogy ez ilyen nagyon-nagyon egyszerű volt, vagy nagyon sok bukkanó, mélypont, válság volt így a karriered területén, és itt a célokra kérdezem, tehát irányul a kérdésem, hogy oké, megálmodtál valamit, és tulajdonképpen egyenesen vitt az utad ahhoz a célhoz, vagy azért voltak nehézségeid?
Szerintem, aki azt mondja, aki elért valamit, és azt mondja, hogy könnyű volt, vagy hogy nem voltak nehézségei, az nem biztos, hogy elérte azt a valamit.
Így van, egyetértek.
Szerintem mindenki, aki legyen az bármilyen terület, vagy bármilyen szakma, ahhoz, hogy te jó legyél abban a dologban, ahhoz rengeteg áldozatot kell hozni, és el kell rontani, és aztán abból fel kell állni, és igazából akkor, amikor jön egy hullámvölgy, akkor onnan vissza kell tudni jönni, és ez szerintem így van jól. Tehát én azt mondom, hogy nekem sok szempontból szerencsém is volt, mert jókor voltam jó helyen, és kitaláltam valamit, amit érzésből elkezdtem csinálni, és szerettem, és persze közben kell hozzá azért egy csomó minden, kitartás, türelem, alázat, és szerintem nem rossz elbukni egy dologban, és aztán utána abból tanulni, és felállni, és menni tovább. Én azt mondom, hogy szerintem én elbukni ugyan nem buktam el, de nagyon-nagyon sok olyan nehézséggel találkoztam, és olyan tanulságokat rejtett magában. Egyébként leginkább, tehát az összes projektemből van mit tanulni, de az, amivel a legesleg többet tanultam valaha, az a tényleg a Balatoni Gasztrotérkép projekt, mert olyan szituációkat, emberi attitűdöket, viselkedéseket, mindenféle mintákat tapasztaltam meg a saját bőrömön egy olyan dologban, amit én találtam ki, és ami az én felelősségem, és hogyha sikeres, azt én viszem sikerre, ha pedig elrontom, akkor az én kudarcom. Ezzel kapcsolatban tényleg olyan sok tapasztalatot szereztem, és tényleg évről évre voltak benne nehézségek és hullámvölgyek, és nekem óriási jól fejlett igazságérzetem van, ami egy kicsit szerintem megrekedt a gyerekkori szintemen, és nagyon nehezen viselem az ilyen dolgokat, és ez az, amiben szerintem még mindig továbbra is kell fejlődnöm, hogy ne kezeljem olyan nagyon vehemensen azokat a dolgokat, amiket sérelmezek. Szóval természetesen nagyon sok buktató meg nehézség volt, és biztosan lesz is majd. És szerintem az a jó, hogyha ezekből tanulunk, és úton vagyunk, és csináljuk.
Hát ez tökéletes végszó volt.
Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hát bízom benne, hogy sok hallgatónak maga a személyiséged és a történeted inspirálóan és motiválóan fog hatni, mint ahogy rám is, úgyhogy azt gondolom, hogy a te veled való beszélgetés tényleg csak bebizonyítja azt számomra is, hogy igenis megéri küzdeni a céljainkért és az álmainkért, úgyhogy köszönöm szépen, Judit, és hát további nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked.
Én köszönöm. Köszönöm szépen.
Szép napot. Szia, szia.
Szia, köszönöm.
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írj nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, és mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!